Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Dél van.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennyek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja. Nelkit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja.
Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
Könyörögjünk. Istenünk, aki fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Időben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma 2024. május 18-a van szombat. A zenei szerkesztő Vasvári Detti, valamint a technikus Karkus István nevében is jó rádiózást kívánok, és már sorolom is, hogy mihez. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Rövidesen egyházi híreket hallanak Kriston Tamás szerkesztésében, majd Szólj Uram, a mai napi evangélium hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelven. A Szentek Szent Életű Emberek követi mindezt, majd Névnap és Kalendárium című kis műsoraink zárják le az adást 13 órakor. A 13 órai híreket pedig Déli Muzsika követi. Utána 14 órától hírek, majd megismételjük a Líceumi Krónikát, valamint a Gaudétét, az Egri Kispapok műsorát is. Ugyanebben az időpontban, Tokai vételkörzetünkben 14 órakor kezdődik a Lélek műhely, és ebben kulturális magazint hallanak, míg Törökszent Miklósi és kisújszállási adóink Szülőföld című összeállításunkat sugározzák. A 15 órai híreket a Zöld Hullám pénteki adásának ismétlése követi, utána 15:30-tól ökumené, a testvéregyházak fél órája szól. A 16 órai híreket szokás szerint ma is kávéházunk követi. A mai adásban a csíksomlyói búcsú történetéről beszélget Tircsné dr. Proper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval, a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet, aki az adás második felében egy korábbi riportjával emlékezik az első Csíksomlyon tett zarándoklatára. Következzen most a műsor rövid ajánlója, melyben Sós Györgyné Marikát kérdezi a szerkesztő.
Legfontosabb az imádság. Ezért jöttünk, ez a feladatunk, utána a közösségépítés, tehát mindegy az, hogy mennyi helyről, mennyi parokiáról vagy egyházközségtől érkeztünk, de közösen imádkozunk. És ez az egység forrasszon minket össze, és ez, ami elvezet bennünket, hogy mindig újabb és újabb erőt kapunk, amikor egy nagyon szép imádsággal együtt tudunk hálát adni a Szűzanyának és imádkozni, ma pedig kérni a Szentlélek Isten segítségét, aki mindig azt szoktam a gyerekeknek mondani, hogy súg. Tehát súgjon nekünk is sok jót, imádkozzunk nemzetünkért, hazánkért, és azt szoktam mondani, de minden embernek egyszer el kell jönni. És nem olyan emberként fog visszatérni, mint ahogy eljött.
17 órakor regionális hírek, majd a regionális sporthírek következnek. 17.30-kor pedig kapcsolj rá, zenei összeállítás szól fiataloknak. 18 órától májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából, majd 18.30-kor elmondjuk a napi máját, és azt követően összeállítást hallhatnak régiónk e-heti híreiből eseményeiről. 19 órakor hírekkel jelentkezünk, majd a könyvek könyvében Gabriel de Vos Karmelita szerzetes Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hallanak egy újabb részt. 19.40-től pedig esti mesét, majd altatódalt sugárzunk, s felhívom figyelmüket, hogy 19 órától Tokaji vételkörzetünkben találkozás címmel gasztronómiai műsort és hegyaljai látképet hallanak, míg Törökszent Miklóson és Kisújszálláson az életünkben kulturális műsorra jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ennyit műsorainkról, ma este 20 óráig bezárólag. Műsorismertetés, te legközelebb a 8 órai hírek után hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és maradjanak velünk addig is. Mindannyiuknak további jó vételt, tartalmas időtöltést, és szép napot kívánok!
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. A katolikus egyház által 2025-re meghirdetett szent év idén december 24-én veszi kezdetét a Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitásával, és 2026. január 6-áig tart, jelentette be Ferenc pápa a szent évre vonatkozó bulla közzétételével. A szent év a hagyomány szerint a római bazilikák úgynevezett szent kapuinak megnyitásával kezdődik. Azokról a bejárati ajtókról van szó, amelyeket két szent év között befalaznak vagy zárva tartanak, és kizárólag a szent év elején a mindenkori pápa töri át őket egy kalapáccsal, vagy tárja ki őket. A bazilikák szent kapuin haladnak át a szent évben Rómába érkező zarándokok. A 2025-re meghirdetett szent év a Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitásával kezdődik, idén december 24-én. A következő a lateráni Szent János Bazilika szent kapujának megnyitása lesz december 29-én. 2025. január 1-én a pápa a szintén római Santa Maria Maggiore Bazilika szent kapuját nyitja meg, végül január 5-én az egykori városfalakon kívüli Szent Pál Bazilikáit. Az utóbbi három bazilika szent kapuját 2025. december 28-án zárják le ismét, a Szent Péter Bazilikáit pedig 2026 vízkeresztjén, vagyis január 6-án azt tesz végleg pontot erre a szent évre. A pápa döntése szerint a szent évet megnyitó ünnepélyes szentmisét a világ Rómán kívüli egyházmegyéiben idén december 29-én celebrálják, a záró szertartást pedig jövőre december 28-án. Barsi Balázs ferences szerzetes és Lackfi János költő kapta idén a Stefanus díjat. Az elismeréseket Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek és Spány Antal székesfehérvári megyés püspök a Stefanus alapítvány elnöke adta át Budapesten. Spány Antal ismertette, a Stefanus díj a Szent István társulat és a Stefanus alapítvány közös kulturális díja, amelyet a Szent István könyvhét ünnepi megnyitóján adnak át irodalmi és teológiai kategóriában. A díjazottak olyan szerzők, akik magyar nyelven megjelent műveikben az egyetemes keresztény európai kultúra értékrendjét közvetítik, mind a teológiai tudományok, mind pedig az irodalmi műfajok területén. A díjat 1993-tól napjainkig 64 ember nyert el. Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, a Párbeszéd háza igazgatója, laudációjában igazi társteremtőnek nevezte Lackfi Jánost, aki komolyan veszi, amire minden ember hivatott. Megéri magában Isten termékenyítő jelenlétét. Elmondta, az alig felfogható termékenységű író, költő, műfordító, 80 könyv, 42 franciából fordított kötet, 10 dráma szerzője, aki szüntelenül publikál, offline és online felületeken. Tulassai Tivadar orvosprofesszor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja Borsi Balást méltatva kiemelte, életműve úgy része a magyar keresztény kultúrának, hogy munkássága európai dimenziójú, az európai szellemi életbe is beépül. Teológusként nem csak a hittudomány mélységeit ismeri és tudja szuggesztíven átadni, hanem igazi tanárember, generációk nevelője, aki soha nem szűnő lelkesedésével vonza magához diákjait, fogalmazott. Emellett Balsi Balázs az egyházzene és a katolikus liturgia évezredes értékeinek őrzője, és a magyar egyházzene saját hagyományaira támaszkodó egyik megújítója, aki vallja, hogy az ősi gregorián elsősorban nem zene, hanem a lélek bőségéből fakadó imádság, válasz a szeretetét kinyilatkoztató Istennek. Legtöbbször mégis prédikátorként ismerik, prédikációi sok embernek jelentenek lelki támaszt, és sokan vannak. A miért élek kérdéskört járja körül idén tavasszal a nagymarosi találkozó, amelyet május 25-én szombaton rendeznek meg. A főelőadó Simon Dávid egyetemi lelkész, a Szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök lesz. A szervezők közlése szerint október 5-én ünnepélyes keretek között szeretnék megünnepelni a nagymarosi ifjúsági találkozók 50 éves jubileumát. Kétnapos lelki gyakorlaton vett részt az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanulmányi igazgatósága és munkatársai. A csoport Mátraverebély Szentkútra zarándokolt el dr. Novák István delegált rektorhelyettes vezetésével, ahol a kegyhely történetét ismerhették meg a résztvevők, közös szentmisén vehettek részt, és az egyházi élettel kapcsolatos előadásokkal és közös beszélgetésekkel telt a két nap. A következő percekben dr. Novák Istvánt hallják.
Lassan 3 éve, hogy az Eszterházy Károly Egyetem katolikus egyetem lett, és már az elmúlt években megszokhatták a kedves hallgatók, hogy időről időre beszámolunk azokról a lelki programokról, amelyeket az egyetem polgárainak, munkatársainak, hallgatóknak szervezünk. Most egy újabb formája valósult meg a lelki programok sorozatában, amikor is egy egész egység, az Oktatási Főigazgatósághoz tartozó munkavállalóink szinte teljes létszámban eljöttek Mátraverebély Szentkútra közel 40-en, és egy kétnapos lelki gyakorlaton vehettek részt. A lelki gyakorlat felépítése menete a szokásos, szentmise, elmélkedések, előadások, beszélgetések, de ennek a lelki gyakorlatnak különösen az volt az érdekessége, hogy sok olyan munkatársunkat is meg tudtuk szólítani, akik egyébként nem biztos, hogy gyakorló katolikus keresztények, viszont bemutathattuk úgy az egyházat, az egyháznak a tanítását, hogy az valóban érthető és elfogadható legyen mindenki számára. Mátraverebély Szentkútra egy rendkívül csodálatos napon érkeztünk, május 13-án a fatimai jelenéseknek a ünnepnapján, amikor is Istennek a csodálatos teremtéséről, újjateremtéséről, a szűzanya jelenések ma is aktuális mondani valójáról kellett és lehetett elmélkednünk. Külön öröm ilyenkor mindig, hogy a szerzetes közösség tagjai közül elmondják, elmesélik a kegyhelynek a történetét, és ez a történet, ez mindig megragadja és magával ragadja azokat, akik először járnak itt ezen a kegyhelyen. Az elmélkedések sorozatában Egyházi Protokoll címmel mondtam el egy olyan előadást, amelyik azt próbálja megértetni az esetleges egyházon kívülállókkal is, hogy milyen formában jelenik meg a katolikus egyháznak tagjai, azok, akik a katolikus egyházban lettek megkeresztelve, a világiak és a klerikusok, és a világiak feladatáról, a klerikusoknak az egyes szerepéről és a klerikusok különböző csoportjáról szólt ez az előadás. És ilyenkor felkérek olyan világi személyt is, aki a saját életéről, katolikus meggyőződéséről tesz tanúságot a közösség tagjai előtt.
Új katolikus óvoda épül Szerencsen, ahol 4 csoportszobában tudják majd fogadni a gyermekeket. Az intézmény a régi római katolikus plébánia épületében kap majd helyet, amelynek beruházását az Egri Főegyházmegye végzi. Jelenleg is folyamatban vannak a munkálatok, és a tervek szerint a katolikus óvoda idén már meg is nyitja kapuit a gyerekek számára. A részletekről Gasperné Tilman Edinát, a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatóját hallják.
Az egész országot érintő óvodafejlesztési programba az Egri Főegyház megye is bekapcsolódott. Nagyon sok katolikus óvoda épül országszerte, és az Egri Főegyház megye területén is számos óvoda épül. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy ajándék számunkra, itt Szerencs városa számára, hogy az Egri Főegyház megye egyik óvodaépítésének helyszínéül ezt a várost tűzte ki. Én úgy gondolom, hogy létjogosultsága az nem megkérdőjelezhető, hiszen olyan városról beszélünk, ahol a katolikus köznevelés alapfokon és középfokon is működik, úgyhogy ez annak a helyzetnek egy speciális példája, amikor lefelé építkezünk. Ugye az Egri Főegyház megye már most óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal, technikumokkal és egy egyetemmel is rendelkezik fenntartóként. Ebben a városban az, hogy itt katolikus óvoda épülhet, az egy nagyon nagy ajándék, és úgy gondolom, hogy mindenki számára, aki ebben a folyamatban részt vehet, az szintén egy óriási kegyelem, hiszen egy óvoda születéséhez hozzátenni munkát, energiát, elképzelést, az hatalmas, nagy dolog egy ember pályafutása során, vagy az életében. Gyönyörű, szép környezetben, a város szívében születik azt mondom, hogy csoda, mert úgy gondolom, hogy egy fantasztikus épületben állunk most, és hogyha körülnézünk, akkor itt a szomszédságban a Várkert, a kis Boldogasszony templom, tehát a város szívében, a város főépítésze Salamin Ferenc által tervezett épület csodaként épül, és hamarosan elkészül. Tervezés során úgy került kialakításra maga az épület, felépítése, szerkezete, hogy az óvodás gyerekeknek a leginkább megfelelő legyen, hogy a hétköznapjaikat itt boldogan el tudják tölteni. Fontos megemlíteni, hogy tágas tornaszoba, 4 tágas világos csoportszoba, ezen kívül logopédiai fejlesztő, habilitációs szoba, szülői fogadó, sószoba is kialakításra kerül. Csoportszobából 4 csoportszoba kerül kialakításra, galériás belsővel, amely biztos barátságos kuckó lesz majd a babaszoba elhelyezésére. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a korszak a gyerekek életében, illetve a család életében is, hiszen 3 éves korig a gyerekek azért nagyobb százalékban otthon tartózkodnak, találkoznak a szülővel, találkoznak a nagyszülőkkel, családtagokkal és viszonylag egy szűkebb közösséggel. 3 éves korukban van arra először szükség, hogy egy olyan közösségben szocializálódjanak, amely ugye a kortársaikból áll, szabályrendszerhez kell nekik igazodni, van egy rendje, egy stabil napi rendje az óvodának, és hát azért ez nem kis feladat, ez könnyen megy a gyerekeknek, hiszen még ebben a korban rendkívül könnyen alkalmazkodnak, de mindazok az eszközök, játékok és azok a programok, amelyekről már eddig a szakmai megbeszéléseken szó volt, kiemelten kezelik ezt a területet is, hogy lehet könnyen egy boldog közösség részévé válni.
Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2024-25-ös tanévben katekéta lelki pásztori munkatárs alapszakon és hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
Evangélium Szent János könyvéből. Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá és megkérdezte, Uram, ki az, aki téged elárul? Ennek látára Péter Jézushoz fordult, Uram, hát ő vele mi lesz? Jézus így felelt, ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem. Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta, nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Te csak kövess engem! Akik a Szent Lélekben az Úr iránti szeretet teljességére jutottak, azok Szent Pálhoz hasonlóan bilincset viselnek, ha láthatatlanul is, s bizonyos értelemben egészen egyedül, kizárólag az Úrral vannak. Szent Pál hiába tisztázta magát a római zsidó keresztények előtt, mégis erről számolt be Timóteusnak. Első védekezésem alkalmával senki sem állt a pártomra, mindenki cserben hagyott. Szent Péter kíváncsiságára, mellyel a szeretett tanítvány sorsa iránt érdeklődik, az Úr ezt válaszolja. Most már nem kell senkivel és semmivel törődnöd, csak azzal, hogy követésemben kitartva egészen hasonulj hozzám. Az ilyen bilincset viselő, magára hagyott és mindenkitől elszakított kereszténylélek kitartása és áldozata, Jézussal megélt magánya, mely előbb embertelen, később azonban édessé válik, új pünkös berobbanása lesz a világba, a Szentlélek sajátos eljövetele. Ez a magány, az Úrhoz való kizárólagos tartozás azonban nem jelent bezárkózást és elszigetelődést. Az Úr követésének egyre bensőbbé válásával párhuzamosan egyre szélesebbre kell tárnunk szívünk kapuját, ahogy Pálról olvassuk. Rómában kétálló esztendeig maradt bérelt szállásán. Mindenkit fogadott, aki csak fölkereste. Hirdette nekik az Isten országát, és bátran, akadálytalanul tanított Urunkról, Jézus Krisztusról. Miközben mozgástere fokozatosan szűkült, cselekvési lehetőségei egyre korlátozottabbak lettek, belülről egyre szorosabban és kizárólagosabban kapcsolódott Krisztushoz, és annál bátrabban és akadálytalanabbul tanított Jézusról, egyre nagyobb belső szabadságban. Többé már nem jár kell a világban, hanem őt keresik fel, ő pedig fogadja, elfogadja, befogadja azokat, akik hozzájönnek, s Krisztussal való azonosságának egyre nagyobb mélységével ajándékozza meg őket. Halálának pillanata pedig ahhoz hasonlít, mint amikor a nárduszolajat tartalmazó edényt összetörik, s a ház, az egyház betelik a kenet illatával, a Szentlélek jelenlétével. Pál megtérése is titokzatosan egy ilyen edény összetörése által indult el. Szent István diakónusnak, az egyház első vértanújának halálából kapta meg a Szentlélek világosságát és erejét. Az ő halála viszont a már világméretűvé vált egyháznak szül új és új apostolokat.
A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
Čítanie zo svätého evangelia podľa Jána. Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: Pane, kto ťa to zradí? Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: Pane, a čo bude s týmto? Ježiš mu odpovedal: A chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou. A tak sa medzi bratmi rozrýchilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal, neumrie, ale ja chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teda do toho? To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať. Počuli sme slovo Pánovu.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
Pekadi le fittyárde, semno sárde leszke. A balkanak puterda vorbisza nadeszki panca. Kade vetyeripe, kerdi la szangla a mendeke szogodiv zsannas, haj tud bútyári pekodi kernal pusentut. Anda kadipatyan ke kataro déla vilan. O Jézus kadipendas. A kanak patyanla? A vlataro császó hajaba vikat hely, kana saripisájven a konkon zsal pepeszkod rom, hajpe mande muknaman. Ba me nab szomkor kórok e o dad manca szilo. Anda kodipenav kadaltu menge ke pácsa te a haren ande mande. Ande eluma naszvai pecsuniela, Bapatyan, ketéle mudárdom eluma.
Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
Evangelium nach Johannes. Petrus wandte sich und sah, wie der Jünger, den Jesus liebte, diesem folgte. Es war der Jünger, der sich bei jenem Mal an die Brust Jesu gelehnt und ihn gefragt hatte: Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Als Petrus diesen Jünger sah, fragte er Jesus: Herr, was wird denn mit ihm? Jesus antwortete ihm, wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Du aber folge mir nach. Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung, jener Jünger stirbt nicht. Doch Jesus hatte zu Petrus nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Dieser Jünger ist es, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
József Berán életével ismerkedjünk meg, aki az életszentség útját járta. Csehországnak volt bíboros érseke, prímása. József Berán Csehországban, Pilzenben született 1888. december 29-én. Teológiai tanulmányait Rómában végezte, ahol 1911. június 10-én pappá szentelték. 1912-ben doktorált, hazatérve káplán, majd 1917-től az iskola nővérek tanítóképzőjének igazgatója. 1928-tól Prágai Egyetemen a lelkipásztorkodástan előadója, 1932-től pedig rendes tanára. Ebben az évben, szeptemberben szemináriumi rektorrá nevezték ki, 4 év múlva pápai prelátusi címmel tüntette ki Róma. Ezután megkezdődött kálváriája. 1942. június 6-án a Gestapo letartóztatta, és Tereszínbe, majd annak az évnek szeptemberében Dachauba hurcolták. Gyűlölték, mert nyíltan szembeszállt Hitler nemzetszocializmusának aljasságaival. Az isteni gondviselés azonban megsegítette és megőrizte. 1945. áprilisában kiszabadulhatott és visszatért rektori állomás helyére. Hűségért 1946. november 4-én Prága érsekévé nevezte ki a pápa. Ő is, mint a többi kelet-európai nagy főpap, a hitlerizmus markából az embertelen kommunizmus áldozatai közé került. 1949. június 19-én letartóztatták. Házi őrizetre ítélték, s mindenáron le akarták mondatni főpapi méltóságáról. De megtörni nem tudták sem Hitler, sem a Sztálint kiszolgáló pribékek. 1963. októberében új szelek fújása nyomán amnestiával Mubarov faluba száműzték. 6. Pál pápa 1965. február 17-én bíborossá nevezte ki. Aztán Rómába költözött, és a cseh Nepomuki Szent János kollégiumban élt. Rómában halt meg 1969. május 17-én a cseh nemzet nagy szentjének ünnepe után, Nepomuki Szent János ünnepe után egy nappal. A Szent Péter Bazilika kriptájában temették el. Egyike azoknak a legendás európai főpapoknak, akik a 20. század valamennyi poklában nyugodt, fényes és eligazító csillagai voltak híveiknek és minden becsületes embernek. Sokszor hallottuk és olvashattuk az elmúlt évtizedekben azt az alaptalan vádat, hogy a katolikus egyház és a Vatikán nem ítélte el kellően Hitlert és a nemzetszocialista rendszert. Mindezt számos dokumentum megcáfolja. De ezek közül a tények közül meglehetősen keveset ismer a közvélemény. Nyugaton és keleten jobbára a kommunista baloldal megbélyegző propagandája él az emberek lelkében. Ilyen ismeretlen dokumentum Joseph Goebbelsnek, a nácik hírhedt propaganda miniszterének a háború után nyilvánosságra került naplója. Mindaz, amit Goebbels a katolicizmusról nyilatkozik benne, eleve döntő bizonyítékul szolgál a katolikus egyház ártatlanságára, mert ő azokra a sarkalatos pontokra mutat rá akarata ellenére, amelyek épp az egyház töretlen humanizmusát és az üldözöttek melletti szilárd kiállását bizonyítják. Goebbelsnek a katolicizmussal szemben tanúsított magatartását két tényező motiválta. Az egyik saját félelme a katolikusok folyamatos ellenállásától, a másik a végső leszámolás terve velük kapcsolatosan. A náci vezető magyarázata önkéntelenül is a katolikus egyház igaz emberi kiállását hitelesíti. Így ír naplójában. Az egyház folytatja ellenséges tevékenységét. Egész halom pásztorlevél fekszik előttem, egyik támadóbb, mint a másik. Tökéletesen elárulják a rendszert, így ahogy vannak, már semmit nem kell hozzátenni. Mégsem lépnek fel ellenük. Számlánkat majd a háború után nyújtjuk be nekik. A náci Goebbels stílusa is híven jelzi a nácik gyűlölködő, embertelen magatartását. Naplójában olvassuk a következőket is. Egyszerűen gyűlöletes ez az ellenünk való állásfoglalás minden vonalon. Most már a protestáns gyermekekre is kiterjesztik propagandájukat. A zsidók mellett ezek a politizáló papok a legundokabb lémlom, amit a Reich, a birodalom határai között megtűr. A következő mondatok élő cáfolatai annak a vádnak, amelyel 12. Pius pápát illették a nácikkal való kollaborálással kapcsolatosan. Ismét a naplóból. A Führer elé terjesztettem azt a javaslatomat, hogy tiltsa meg a német katonáknak a pápa előtt való tisztelgő látogatásokat, hisz ezek a látogatások egyre nyíltabb veszélyeket rejtegetnek magukban. Bizalmas értesítést kaptam a pápa akciójáról, mert a spanyol bíborosokon keresztül indítanak annak érdekében, hogy Spanyolország mindenképpen maradjon ki a Hitler mellett való háború megindításából. Eddig a napló. Titkos tervük volt a náciknak a pápa letartóztatása, 12. Pius pápa letartóztatása és elhurcolása is. Ezeket a fontos közléseket hosszú időn át igyekezett elhallgatni a II. Világháború után az ateista kommunista vezetés is. Nyilvánvaló, hogy nem volt érdekük, hogy a katolikus egyház konkrét tetterejét reklámozzák, hiszen a nácik minden ördögi módszert és kegyetlenséget felhasználtak, hogy a katolikus egyházat gyökerében megsemmisítsék. És ugyanez volt szándéka az ateista, kommunista rendszernek is. Tudjuk, hogy hazánkban 1948. decemberében tartóztatták le Mindszent József hercegprímást is, és utána kirakat perben, előre megtervezett úgynevezett koncepciós perben ítélték el. Ugyancsak Goebbelsnek tulajdonítható az a rendelet is, hogy az első számú ellenséget, a vatikáni rádiót minden áron el kell hallgattatni. Fel akarták robbantani a vatikáni rádiót, az isteni gondviselés azonban megőrizte ezt a rádiót a felrobbantástól, mint ahogy 12. Pius pápát is megőrizte az elhurcolástól. Attól, hogy gyilkos merényletet hajtsanak végre ellene. A 2000 éves egyház számtalan megpróbáltatást élt át, de mégis él és terjed. Igazak Jézus szavai. A pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Legyünk hűségesek az egyházhoz, Szentatyánkhoz. Így leszünk hűségesek mai korunkban is Jézus Krisztushoz. Ebben segítsen minket a Szentlélek, az igazság lelke, a szeretet lelke. Segítsen mindannyiunkat. Gyakori fohászunk legyen, jöjj el Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét, és gyulladd föl bennünk szeretetet tüzét. Amen.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A mai napon, május 18-án az Alexandrák, valamint az Erikek ünneplik nevük napját. Az Alexandra a görög-latin eredetű Alexander férfi név női párja. Jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. A Szandrák is, mivel az Alexandra névváltozatát viselik, ma ünneplik nevük napját. s az Erik névről még néhány szó, nevük germán eredetű, jelentése nagyra becsült. Más magyarázat szerint annyit jelent, hogy egyedül. Akárhogy is van, el ne felejtsék ma Alexandra és Erik nevű rokonaikat, vagy ismerőseiket felköszönteni. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig.
Az elmúlt éjjel újra veled álmodtam. Álltunk egy folyónál ketten mámorban. Elmondtad, mit elhazudtál oly sokszor. Én gyönyörködtem, s hittem neked századszor. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, s nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltelek, féltelek. Álmomban gyönyörű voltál, s nem szóltál, s pillantással oly sok mindent. Hozzád értem, s éreztem, amit a való életben már nem. Lelkem felkacag, aztán meghasad. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, és nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltelek. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, és nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltelek, féltelek. Ha egyszer újra kezdhetném, ha egyszer újra érezném, ha egyszer újra mondhatnám, hogy nézd rám, nézd rám. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, s nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltelek, féltelek.
Kalendárium.
És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. Május 18-a van ebben az évben. Ez a csíksomlyói pünkösdi búcsúnapja. A csíksomlyói búcsút a pünkösd vasárnap előtti szombaton tartják, és ez az összmagyarság egyik legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepe. Eredete 1567-re nyúlik vissza, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem a határőr katolikus székelységet fegyverrel akarta az unitárius vallásra áttéríteni. Azonban a katolikus székelyek a közeli Nagyerdőn vívott csatában legyőzték a térítő szándékkal érkező fejedelem seregeit. A helyiek szerint a csatába induló gyergyói, csiki és kászoni székelyek Csíksomlyón gyülekeztek, kérve a szűzanya hadhatós közbenjárását, és innen indultak a Hargitára megvívni a csatát hitük védelmében. A győzelem után visszatértek Somlyóra, hálát adni Istennek és a szűzanyának a segítségért. Megfogadták, hogy ennek emlékére minden pünköst szombatján egységesen elzarándokolnak Csíksomlyóra a szűzanya tiszteletére. A búcsú pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye. Évek óta több mint 100 000 ember érkezik, főként Erdélyből, Magyarországról, a Vajdaságból, Szlovákiából, Ukrajnából, de jelen vannak magyarok a világ minden tájáról is. És a mai napon, május 18-án van a növények napja. ezt a napot az Európai Növénytudományi Szervezet kezdeményezte, és azzal a céllal rendezik meg, hogy világszerte minél több ember rádöbbenjen a növényeknek a természetben és a mindennapi életben betöltött alapvető szerepére, szembesüljön a növénytudomány fontosságával, a fenntartható mezőgazdaság, a kertészet és erdőgazdálkodás, a biztonságos és egészséges táplálkozás, valamint a növényalapú ipari tevékenységek megalapozásában. Ezen túl a figyelem középpontjába állítja a növényeknek a környezet megőrzésben játszott fontos szerepét is. A növények a napfény energiáját cukorrá alakítják, és ennek köszönhetően az élőanyag, a biomassa elsődleges előállítói a Földön. Ennek a jelentőségét mi sem jelzi jobban, mint hogy az állatvilág és az emberiség táplálékát közvetlenül vagy közvetve a növények biztosítják. A növények bolygónk szinte minden lehetséges élőhelyét benépesítették, és a különböző körülményekhez alkalmazkodva hihetetlen változatosságra tettek szert. A bolygónkon élő növényfajok számát jelenleg mintegy 250 ezerre becsülik. S végül két évforduló. A mai napon született 1809-ben Pesten Válas Antal matematikus-fizikus. A Pesti és a Bécsi Egyetemen tanult, érdeklődése kezdetben a matematika felé vonzotta. Felsőbb egyenletek egy ismeretlennel címen írt értekezését méltányolva az MTA levelező, majd rendes tagjává választották. 1840-ben a Magyar Tudós Társaság ülésén bemutatta a fényképezés a daguerotípia készítésének mibenlétét. Ő indította meg az első magyarországi gazdasági kereskedelmi és ipari szakfolyóiratot, a Heti Lapot. 1848-ban kinevezték a Pesti Egyetem matematika tanárává. A szabadságharc bukása után azonban megfosztották állásától, ezért az Egyesült Államokba vándorolt. New Orleansban hajózási iskolát nyitott, majd a helyi akadémia szervezője és első titkára volt. S végül a mai napon hunyt el Port Saidban, 1914-ben Vojnich Oszkár, földbirtokos, utazó, földrajzi író. Gazdag földbirtokos családból származott, a budapesti piarista gimnáziumban tanult. Tisztként szolgált a Magyar Honvédségben, mintegy 10 hosszabb utazást tett. Beutazta Egyiptomot, Palesztinát, Korfut, járt Észak-Amerikában, Nyugat-Európában, és bejárta Oroszországot, Ausztráliát, Új-Zélandot, Kínát, a Csendes-óceáni szigetvilágot, Szudánt, Észak-Ugandát, Indiát, Bali és Jáva szigetét is. Kiváló vadász volt, megfigyelte az állatokat, a természetet, útjairól rendszeresen vezetett útinaplót. Néprajzi tárgyakat, vadásztrófeákat is gyűjtött, fényképeket készített. Utoljára Nairobiból indult vadászatra, végül Port Saidban szíven lőtte magát. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.
Már éjfélre jár, hideg és üres az ágyam ennyi év után. Későre jár, s bennem évek múlnak el. Fáj a magány, és én már rég nem érlek el. Még él minden hang, mit szép szél, még fáj minden szó, mi rólunk mesél. Kezem kiült, mert nem fogom kezed, lehúny szememben közös életünk pereg. Hol van a láng, mi együtt égbe vitt, szívedben összetörtek gyöngéd álmaid. Még él minden hang, mit széjjel hord a szél. Még fáj minden szó, mi rólunk mesél. Még él minden hang, mit széjjel hord a szél. Él még a remény, csak úgy, mint rég. Álmodjunk még.
csak úgy, mint rég. Álmodjunk még.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal